A folytatásban a Képzőművészeti Egyetem új kiállítása és a digitális alkotások archiválása lesz a témánk. A vendégem Szabó Klára Petra, képzőművész és a Magyar Képzőművészeti Egyetem művészeti anatómia tanszék tanársegédje. Két olyan fontos téma van. Az egyik az egy aktualitás. Ez tök jó, egyébként erről fogunk tudni beszélni, és még pont időben vagyunk. Ugye nyílik egy kiállítás, ami egy emlékkiállítás, Barcsa Jenő emlékkiállítás, és ez egészen 20-áig látogatható. Erről is beszélünk majd, meg arról, hogy kik a kurátorok, kik az alkotók, és miről szól ez a kiállítás. A másik témánk az az, amiről most éppen a doktoriddat készíted. Ugye két hete jöttél haza Szöulból, és ott azután kutattál, hogy ott, ahol már a digitális alkotásokban picit előrébb járnak, hogyan archiválnak. És ugye azt mondod, hogy még mindig nincs megoldás rá. Melyikkel kezdjük? Szerintem kezdjük ezzel. Ez egy nagyon izgalmas téma.
Jó, kezdjük.
Miért nincs megoldás rá?
Van megoldás, csak nem biztos megoldás, én inkább így mondanám ezt. Ugye az én doktori kutatásom a digitális művészeti célra készült animációk archiválási problémájával foglalkozik leginkább, és ez onnan jött, hogy én képzőművészként animációkat is készítek, és mikor elkezdtek mondjuk így gyűjteménybe kerülni munkáim, akkor így elkezdett ez a probléma aggasztani, mert sokan úgy kérték, írd ki DVD-re, jó lesz, meg add ide pendrive-on is.
De a DVD az mindig jobb egyébként, mint a felhő, igen. Nem? Vagy ezt mondanám így laikusként?
Igen, nem tudom, de engem ez így nem tudom, elkezdett motoszkálni az agyamba. A kérdés, hogy oké, most ezt így odadom DVD-n, de 20-50 év múlva hogy fogják ezt lejátszani? És így egy-egyről jobban elkezdtem ebbe beleásni magamat, és így kerültem közel a témához. És több mint 2,5 évet töltöttem kint Dél-Koreába, szakaszosan éltem kint, művészeti rezidencia programokat nyertem, és azokkal utaztam ki. És észrevettem, hogy hát így feltűnt, hogy nyilván digitálisan ők máshol tartanak, ott vannak a nagy tech cégek, nem tudom, a Samsung például, és például a művészeket is nagyon-nagyon támogatják, szóval máshol tart a média művészet, mint mondjuk nálunk, mások a lehetőségek nyilván, és a művészek is szabadabban gondolkoznak, viszont komolyabban is veszik ezt a problémát, és akkor ezt szerettem volna egy kicsit így tüzetesebben megvizsgálni, hogy ők hogyan állnak ez a problémához, milyen megoldások vannak, de ugye jelenleg talán a legbiztonságosabb, ha több különböző helyre mentünk el dolgokat, de ugye nem tudom, napkitörés lehet, vagy nem tudom, és akkor ugye a felhőre gondolnak, de hát nem tudom, szerintem az internet sem annyira stabil, mint amilyennek mi ezt elképzeljük.
Ilyen alapvetésnek gondoljuk, nem? Tehát, hogy ilyen készpénznek vesszük, hogy amit ott eltárolunk, meg főt fizetünk érte, akkor az biztos, hogy ott marad.
Igen, igen, persze, hát, hogy én vagyok túl szkeptikus, de szerintem én nem tudom, én az internetből sem bízok. De hát nyilván azért kell valami megoldást találni erre, de így továbbra is igen, kutatom, hogy melyik a legbiztosabb megoldás, vagy megoldások inkább így mondanak.
Hány elágazása van ennek a témának? Szóval amikor kimentél, akkor gondolom, hogy volt egy hipotézised a kutatás kapcsán, és arra fókuszáltál, de ott hány plusz kérdés merült még fel ezzel kapcsolatban?
Szóval ez egy digitális munkák, vagy műalkotások, azért ennek a halmaza hatalmas ezzel. Amúgy leginkább itthon Kónya Béla foglalkozik, ebben a témában nagyon-nagyon profi. Én kifejezetten a művészeti célra készült animációkra fókuszálok, mert engem ez érdekel, engem ez érint, úgymond. Ezért próbálok nem nagyon tágítani a kutatásomat, mert nyilván azért ezzel a saját munkámat is megnehezítem, meg ezzel már más foglalkozik, sokkal jobban, mint én. Én kifejezetten a művészeti szempontból szeretném ezt vizsgálni, illetve mivel most már tanítok a Képzőművészeti Egyetemen, így oktatási szempontból is elkezdett nagyon érdekelni a téma, hogy mondjuk hogyan tudom ezt mondjuk a tanmenetbe beépíteni, vagy mondjuk a tanszékünknek az archiválandó anyagát, mondjuk hogyan tudom ilyen szempont alapján archiválni mentén, szóval, hogy hogyan tudom úgy rendszerezni a dolgokat, hogy ez később akkor jól visszakereshető legyen, szóval nyilván tanítják ezt így a diákoknak, csak hogy ez nem ilyen természetesen jön, én úgy látom, hogy nagyon sok művész úgy van ezzel, hogy majd megoldom meg, annyira nem izgatja őket a kérdés, hogy mi lesz később. Legalábbis nekem ez a tapasztalatom így a környezetemben, de mondom, ezen lehet, hogy csak én parázom ezt a kérdést.
Egyébként addig, amíg csak fizikai formátumban léteztek műalkotások, addig ez a kérdés fel sem merült? Tehát biztos, hogy az archiválás vagy a katalogizálás ott is problémát jelentett, csak más szinten.
Persze, meg ugyebár itt is például itt van a, nem tudom, papír alapú munkákat készítek, amúgy, festő vagyok leginkább, vizuális művésznek tartom magamat, de általában festményeket készítek, illetve animációkat, mint említettem, de például én akvarellezek, és papír alapú munkáim vannak, és nagyon sokszor visszahallom ezt, hogy azok sérülékenyek, meg nem időtállóak, mert hogy az olajvászon az ilyen nemes, meg amúgy is az időtálló, és ez egy, amúgy ez egy tök nagy hülyeség. De nagyon sokáig ezt így én is elhittem, igen, nem túl időtálló az én munkám, de nem, amikor Japánban éltem kint egy buddhista szerzetesnél, és a családjánál laktam, ezt még már többször elmondtam, de ott pont mondtam a szerzetesnek, hogy ezt, hogy így az én munkám nem annyira időtálló, és akkor elkezdett nevetni, és akkor mondta, mutatta nekem ott a templomból laktam, hogy nézd, mert itt vannak ezek a kézzel festett papírfalak, ilyen tus festmények voltak a tolóajtókon, és akkor ezt, nem tudom, több száz év óta itt van, és így húzogatjuk, és figyelj, amire vigyázunk, az megmarad, és ez annyira megmarad.
Igen, ez nekem is egy ilyen alaptételem, tehát, hogy olyan gyorsan elhasználtnak gondolunk dolgokat, és csereberélünk, és mindig jön valami más a helyére, de közben meg én is abban hiszek, hogy amire vigyázol, hát az anyag az úgy, az nem tűnik csak úgy el.
Igen, meg vannak anyagok, amik szépen öregszenek, szóval ez így hozzá tartozik, igen, meg tudod, hogy mennyi időre készítünk amúgy egy műalkotást, szóval, hogy így most egy generációnak, kettőnek, most hány évig fog fellúgni a falon, szóval, hogy nyilván ez régen is probléma.
Ha ezt megkérdezed egy képzőművésztől, hogy hány évre gondolkodik előre, egyrészt van-e tudatos válasz erre, létezik-e egy fiatal képzőművésznél, másrészt, ha igen, akkor ez lehet-e átlagolni, hogy körülbelül mennyi időre alkotnak?
Nem, mert ez művésztől függés, szóval attól függ, hogy ki mivel dolgozik, egy szobrász, egy közszobrász más fog mondani.
Mi az, ami szerinted optimális lenne az archiválás szempontjából? Miknek kell megfelelni ahhoz, hogy szerinted jól archiváljunk képzőművészeti alkotásokat?
Szerintem eleve a hozzáállásunktól is függ ez, hogy mennyire szeretnénk mi magunk megóvni a saját archiválandó anyagunkat. Azért van értelme, szóval ez nem az. Én úgy mondanám, hogy a legbiztonságosabb módszereket próbálom most felkutatni, amivel a leginkább tudok majd én is dolgozni, mert vannak nyilván biztonságos módszerek, meg többféle van, csak ugye ezt, meg milyen időközönként kell mondjuk felülírni egy adott formátumot, szóval inkább ezeknek a protokollját keresem, hogy milyen terv mentén lehet ezeket így akkor kezelni, ezeket a digitális anyagokat. Művészeti anyagokat, animációkat például az én esetemben.
És akkor beszéljünk egy kicsit a Barcsay Jenő emlékévről, illetve arról a kiállításról, ami azt a nevet kapta, hogy Barcsay Jenő tanulmányi jutalom pályázatnak a kiállítása. És ugye ennek a díjátadója volt éppen ma este, fél hétkor, és érdekel az, hogy milyen alkotók voltak, milyen pályaművek érkeztek, ezeknek mennyire kellett hűnek lenniük Barcsay Jenő örökségéhez.
Ennek teljesen hűnek kellett. Igazából Barcsay Jenő szellemiségét kellett, hogy visszaadják. Ezt a pályázatot eddig az egyetemen hirdettük meg. A diákok pályázhatnak erre a Barcsay Jenő tanulmány jutalomra, és idén viszont a 125 éves évforduló miatt, Barcsay Jenőnek a születésnek a évfordulója miatt, idén nemzetközi volt a pályázat, szóval kaptunk külföldről is szép számmal pályázatokat, amúgy rekord mennyiségű anyagot kellett elbírálnunk, de nagyon-nagyon jó érzés volt, hogy ennyi jó munka érkezett.
Ő külföldön is referenciapont?
Hát igen, Barcsit nagyon, főleg művészeti szempontból nagyon-nagyon sokan ismerik. Szóval ő tényleg fantasztikusan adó most már, szóval igen, külföldön is ismerik. Én nekem legalábbis ez a tapasztalatom.
Hogyan állt össze ez a kiállítás? Milyen szempontokat követtetek? Összeállt-e egy üzenet ebből a kiállításból, amit mindenképpen szeretnétek majd a látogatónak átadni?
Igen, igazából a kiállítást azt a tanszékünk, az Művészeti Anatómia Tanszék szervezi minden évben, és a kollégáimmal igazából nagyon sok szempont alapján néztük nyilván képeket, de minek után ez egy tanulmányrajz pályázat, leginkább ugye arra voltunk kíváncsiak, hogy ki mennyire tudja valósághűen visszaadni mondjuk az emberi testnek az ábrázolását, de idén szokott lenne egy kreatívabb kategória, idén csak a tanulmányrajzokra koncentráltunk és összpontosítottunk, és ugye Barcsay Jenő szellemiségébe. Nem csak figurális rajzokat vártunk amúgy, mert hogy Barcsay ugye térábrázolás szempontjából is fontos volt, egy fontos művész volt, szóval nagyon izgalmas alkotások szoktak amúgy minden évben érkezni, de hát idén különösen, és mindenki nagyon oda tette magát, én nagyon büszke voltam, hogy a diákokra, szóval olyan jó volt látni tényleg, mennyire jó munkák érkeztek.
Értik Barcsa Jenőt? A diákok?
Ezt tőlük kell megkérdezni.
Hát mit látsz a munkáik nyomán?
Hát én azt látom, hogy például nekem az a véleményem, hogy azért a tanulmányrajzhoz egy nagyon nagy fokú alázat szükséges. Nem elég a tehetség, hanem a szorgalom kell, a megfigyelés, a türelem az egyre fontosabb, és egyre kevesebb van ezekben. Szóval úgy, nyilván azért mindenki rohan, meg így hozzáadjunk szok, hogy mindent azonnal akarunk, gyorsan, sikert, minden. És azért ez megnehezíti nyilván mindenkinek a dolgát, de a pályázat anyagát látva, én azt mondom, hogy azért nagyon, nagyon értik, igen. És mindenkinek ajánlom, akit érdekel a téma, jöjjön el az egyetemre, nézze meg a kiállítást hétköznapokon, azt hiszem 10 és 6 óra között be lehet jönni az egyetemre, illetve szombaton, de ezt nem tudom, meg kell nézni az egyetem honlapján.
De egészen február 20-ig lehet meg.
Igen, február 20-ig, igen, köszönöm. És érdemes, mert 3 teremben vannak animációk is amúgy, és nagyon, nagyon, nagyon szép alkotások születtek a pályázatra.
Jó, szóval akkor van médiaművészet is, nem csak kétdimenziós alkotások.
Vannak szobrok, igen. Igazából mozgástanulmányok vannak például meganimálva, kézzel rajzolt stop motion technikával megrajzolt animációk, szóval izgalmas, és igen, szerte ágazó az anyag. Van hímzés.
Úristen.
szóval nem csak rajzokat kell elképzelni. De azok is gyönyörűek, szóval tényleg az a kiállítás anyag, azt szerintem idén kifejezetten erősre sikeredett.
Köszönöm szépen, hogy bejöttél ma hozzánk.
Köszönöm a meghívást.
Szabó Klára Petra képzőművésszel beszélgettünk, aki a Magyar Művészeti Egyetem tanársegédje is. Itt folytatjuk a szabadesést.